mégpedig a Mózes könyvéből, a 13. 4. Mózes könyvéből a 13. résznek a 26-os versét olvasom, és akkor megkérlek benteket, hogy most fennállva hallgassuk meg az Isten igét. Tehát 4. Mózes 13.26, így szól az Isten igéje. Visszamentek és megérkeztek Mózeshez, Áronhoz és Izrael fiainak egész közösségéhez, a Párán pusztába, Kádesba. Beszámoltak nekik, meg az egész közösségnek, és megmutatták nekik a föld gyümölcsét is. Elbeszélésükben azt mondták, elmentünk arra a földre, ahova küldtél bennünket. Valóban tejjel és mézzel folyó föld az, ilyen a gyümölcse. De erős nép lakik azon a földön, a városok erődítményei igen nagyok, és még Anák ivadékait is láttuk ott. A délvidéken Amálek lakik, a hegyvidéken a hettiták, jebusziak és emóriak laknak, a tenger és a Jordán partján pedig kánaániak laknak. Bár Káleb csillapította Mózessel szembeforduló népet, és ezt mondta, bátran fölmehetünk és elfoglalhatjuk, mert meg tudunk birkózni vele, de azok a férfiak, akik vele mentek, ezt mondták, nem tudunk az ellen a nép ellen menni, mert erősebbek nálunk. És rossz hírét terjesztették Izrael fiai között annak a földnek, amelyet kikémleltek, mert ezt mondták, az a föld, amelyet bejártunk és kikémleltünk, olyan föld, amely megemészti a lakosait. A nép pedig, amelyet ott láttunk, csupa szálas emberekből áll. Sőt, láttunk ott óriásokat és Anák óriás fiait. Olyannak láttuk magunkat, mint a sáskák, és ők is úgy néztek ránk. 14-es rész első versétől folytatom az igét. Ekkor az egész közösség elkezdett hangosan jajveszékelni, és sírt a nép. Egész éjjel Izrael fiai mindnyájan zúgolódtak Mózes és Áron ellen. Ezt mondta nekik az egész közösség. Bár csak meghaltunk volna Egyiptomban, vagy halnánk meg itt a pusztában. Miért akar bevinni minket az Úr arra a földre? Azért, hogy fegyvertől hulljunk el, asszonyaink és gyermekeink pedig prédára jussanak. Nem volna jobb visszatérnünk Egyiptomba, majd ezt mondták egymásnak, válasszunk vezetőt, és térjünk vissza Egyiptomba. Ekkor Mózes és Áron arcra borult Izrael közösségének egész gyülekezete előtt, de Józsué, Nún fia és Káleb, Jefuné fia, akik a föld kikémlői között voltak, megszaggatták ruhájukat. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked a te igédet, köszönjük neked a mai napot, köszönjük a te kegyelmedet, hogy a mai napon itt állhatunk előtted, és köszönjük neked, hogy a te igédet fel akarod kenni ezen a helyen, hogy a te igédnek az üzenetét megértsük, és megtapasztaljuk a te igédnek az igazságát, mert a te igéd igazság. Adj nekünk, Istenünk, nyitott füleket, és minden olyan akadályt kérlek téged háríts el, amely a mai napon meggátolna bennünket a te igédnek a meghallásában. Köszönöm neked, hogy meghallgatsz bennünket, és köszönöm neked, hogy cselekszel mindannyiunk életében. A Jézus Krisztus nevében kérünk téged. Amen. Foglaljatok helyet. Igazából, amikor Tamás felkért arra, hogy ezen a mai napon az igét hirdessem, akkor mindjárt ott az elején ez a gondolat volt bennem, hogy a pozitív gondolkodás módról szeretnék gondolatokat mondani nektek, igét hirdetni. És azt gondoltam, hogy ez egy nagyon könnyű téma. A hívőséghez hozzá tartozik az, hogy mi pozitívan lássuk a világot, pozitívan gondolkodjunk. És aztán, amikor elkezdtem egy kicsit beleásni magam ebbe a témába, akkor úgy azt éreztem, hogy hú, hát ez nem is annyira egyszerű dolog erről beszélni, jól beszélni, úgy beszélni, hogy az Isten igéje tanít bennünket, hiszen számtalan olyan buktatója van, amelyet a mai keresztény emberek a keresztény egyházakban nem a legmegfelelőbb módon teszik, és nagyon könnyen eltérünk az igétől. Éppen ezért úgy szeretném az elején kihangsúlyozni azt, hogy az, amit én itt a mai napon mondani akarok nektek, abból szeretnék minden olyan elemet kiszűrni, ami nem a Bibliához köthető, ami sokszor a keresztény gyülekezetekben, a keresztény gondolkodás módba beszivárgott máshonnan, és igazából csak az Isten igéje alapján szeretnék nektek mondani gondolatokat arról, hogy mennyire fontos a hívő ember életében a pozitív gondolkodás mód. Tehát nem egy agykontrollos valamire szeretnélek benneteket buzdítani, hogy akármennyire is nehéz a te élethelyzeted, akármennyire nehéz helyzetben vagy is, hogyha te az Úr gyermeke vagy, akkor neked minden körülmények között mindig csak a pozitív, jó dolgok kell, hogy a te ajkadról jöjjenek, és egyszerűen magadba kell zárni minden más dolgot, és kifele mindig csak a pozitív, csak a jó dolgok. Én nem gondolom, hogy ez így működne, nem gondolom, hogy a világ, amiben élünk, ez így működne, és Isten erre buzdítana bennünket, hogy folytsuk el a mi érzéseinket, folytsuk el a mi gondolatainkat, és ha hívők vagyunk, akkor nekünk nem lehet fájdalmunk, nem lehet gyászunk, meg nem lehet semmi más negatív dolog, mert mi belőlünk mindig csak a pozitív dolgok kell, hogy áradjanak. Az egyik ismerősöm valamikor elment teológiára egy külföldi országba, és hát még itt is, amikor a gyerekek iskolát váltanak, egy általános iskola után középiskolába járnak, vagy egy középiskola után főiskolára, egyetemre mennek, akkor azt érzékelik, hogy telve vannak izgalommal, hogy vajon milyen lesz az iskola, vajon hogy fogják bírni a dolgokat. Ez az ember elment külföldre teológiára, és telve volt izgalmakkal. Egy az, hogy nem az anyanyelvén tanulhatott tovább, ez már nehézségeket okoz, más teljesen idegen emberek közt, ahol senkit nem ismer, és megpróbált egy néhány információt gyűjteni, hogy milyen az az iskola. Amikor odaért, az első tanuló, akivel összefutott, megkérdezte ő ezt a tanulót, hogy milyen ez az iskola, mire kell odafigyelni, mennyire szigorúak a követelmények. És a válasz nagyjából ez volt: halleluja, jó az Úr, az Úrral mindent le tudunk győzni. Azt mondja, hát ezt tudtam otthon is. Ez nem kellett ide külföldre, de én szeretnék információkat kapni erről az iskoláról. Ó, az Úrral, testvér, nincs semmi probléma. Tudomásul vett, hogy ettől az embertől nem fog semmilyen információt kapni. Összetalálkozott egy másikkal, megkérdezte attól is, milyenek a tanárok, milyen a követelmény. Ugyanaz, mint az első. Akkor kezdett megijedni, hogy itt mindenkinek így kell beszélni. Itt, ha én elvégzek egy fél évet ebből az iskolából, egy évet ebből, akkor én is így fogok beszélni. Halleluja, jó az Úr! Hát aztán találkozott a harmadikkal is, és elmondta neki, hogy pont kifogta azt a kettőt, aki az egész iskolában így gondolkodott, és akkor megnyugodott, hogy jó helyen van. Ezektől már kapott információkat erre a dologra nézve is, tehát ami őt igazából érdekelte. És igazából csak azért mondom nektek ezt a dolgot, hogy nem erről van itt szó, amikor a pozitív gondolkodásmódról beszélünk, hogy mindent rózsaszínbe látunk, és ezt mindig hivatásszerűen így kell látni. Nem arról van szó, hogyha fájdalmunk van, akkor nekünk akkor is pozitívaknak kell maradni. Volt egy idős néni, aki ebbe a tudatba nőtt fel az ismerőseim között hívő asszony lévén, hogy nekünk aztán mindig örülni kell, mindig mosolyogni kell, mindig nevetni kell, mindig vidámnak kell lenni. Amikor meghalt neki a lánya, szerencsétlen nem merte elgyászolni a lányát, hanem akkor is megpróbált erős lenni, és úgy sajnáltam ezt az asszonyt, hát miért nem sírja ki magát, hát meghalt neki a lánya. Az elmúlt hónapokban itt a gyülekezetben a Jób könyvével foglalkoztunk, és sokszor említette Tamás a lelkipásztor ezt a dolgot, hogy ha fájdalmad van, ha szomorúságod van, ha éppenséggel úgy érzed, hogy olyan dolgok történtek az életedben, amelyek nem pozitívak, akkor nem baj az, hogyha őszinte vagy az Úr előtt, nem baj az, hogyha ezeket a problémákat nem eltusolod, hanem akár megmondod az Úrnak azt, ami benne van a te szívedben. Erről szól a Jób könyve. Jób ezt teszi. Azt mondja Jób, hogy bárcsak szembe találnám magamat az Istennel, hogy megmondanám neki azt, amit érzek, azt, amit gondolok. Most nem akarom ezeket ismételni, itt voltunk a legtöbben ezekben a dolgokban. Tehát nem az a megoldás, hogyha megpróbálok mindig pozitív lenni, nem az a megoldás, hogy megpróbálom mindig úgy előállítani a dolgokat, hogy velem akármi történik, az nekem mindig mindegy, mert a lényeg az, hogy az Úrral járunk, és akkor tökéletes minden. Néha az őszintességünk többet ér attól, sok minden mástól. Amikor az Úr Jézus gyógyította a betegeket, Emlékezzünk vissza, hogy mi az, amit az Úr Jézus megkérdezett a betegektől úgy általában. Vagy, tehát igen, megkérdezte őket. A legtöbbször feltette nekik a kérdés, hogy Uram, hogy hiszed, hogy én meg tudom ezt tenni? És a legtöbbször az emberek azt mondták, igen, Uram, hiszem, hogy te tudsz cselekedni. És az Úr mondta, hogy gyógyulj meg, nyíljon meg a te szemed, kelj fel és járj, stb. De van egy olyan történet az igében, amikor egy ember, amikor az Úr megkérdezte, hogy te, miben, hogy te hiszed-e ezt, hogy én meg tudom cselekedni, akkor az ember nem azt mondta, hogy hiszek, hanem azt mondta, hogy légy segítségül az én hitetlenségemben. És az ember azt gondolná, hogy hát akkor itt akkor vége a történetnek, az ember nem hisz, az Úr nem fogja tudni meggyógyítani, ugyanis az ő gyermekéről volt szó. És látjuk az igében, hogy az Úr mégiscsak cselekedett és meggyógyította az ő beteg gyermekét, mégpedig miért? Azért, mert őszinte volt. És ez mindig egy kulcs, hogy az Isten előtt a lehető legjobb állapot, legjobb pozíció, amit felvehetünk, az az, hogyha őszinték vagyunk. Ha éppenséggel meg vagyok szomorodva, akkor nem kell az Úr előtt eljátszani, hogy minden rendben, minden tökéletes, minden happy. Hanem igenis ott vagyok, és a problémáim ott vannak a nehézségek, ott vannak azok a dolgok, amelyeket nem tudom magam túltenni, ott vannak a fájdalmaim, ott vannak a sérelmeim. Ha őszinte vagyok az Úr előtt, akkor sokkal, de sokkal többet teszek, és sokkal jobbat teszek, mintha nem lennék őszinte az Úr előtt. Az utóbbi időben, amiben élünk, láthatjuk azt, hogy felszínre jöttek azok a dolgok, amelyek azelőtt nem tudtak felszínre jönni. Hogyha most elmondom, amikor mi gyerekek voltunk, hogy működtek a tévétársaságok, vagy hogy lehetett sugározni műsorokat, akkor a fiatalok kinevetnek bennünket, hogy milyen világban éltünk mi. Emlékszem gyerekkoromban a falu 200. fennállásának a 200. évfordulóját ünnepelte, ahol éltem, ahol születtem, és egy tévéműsort onnan sugároztak élőben. Hát a település legnagyobb épülete az a malom volt, és a malomnak a tetején ott egy helyig tevékenykedtek, hogy felszereljék a megfelelő antennákat, hogy majd az élő közvetítés valahogy menjen. Ez volt a 80-as években. Tehát annyira nem olyan túl régen volt ez, amikor még így ment a kommunikálás az emberek között. Egyes embereknek meg volt az a lehetőségük, hogy a véleményüket elmondhatták a másik ember számára, újságíróknak, tévéseknek, rádiósoknak. Az átlag embernek, az egyszerű embernek nem volt az a lehetősége, hogy bármit is mondjon másoknak, hogy bármit is közöljön, csak a legszűkebb környezetében. És aztán jött egy nagy durranás, amiben most ma élünk, bejött a közösségi média, és a közösségi médiában látjuk azt, hogy mindannyiunknak ott van a lehetőség, hogy ha valami nem tetszik, akkor írunk egy valamit. Ha tetszik, akkor sokszor nem írunk semmit, de ha nem tetszik, akkor ott van a lehetőség, és valamelyik csatornán a közösségi médiában már is posztoljuk, már is szólnak hozzá emberek, már is ott van mindenki előtt, mert engem megsértettek, engem becsaptak, én így jártam, én úgy jártam, úgy ismerős ez a dolog. Kiraknak egy pozitív dolgot, figyeltem már ilyet, nem tudom, hogy ilyennel találkoztatok-e, kirakja az önkormányzat, kirak egy olyan dolgot, hogy nyertek pénzt egy utcának az aszfaltozására, és ezt egy jó hírként közlik ott az emberek, és akkor jönnek a kommentek, hogy miért azt az utcát aszfaltozzák, és miért nem a másikat. Miért nem ezt, meg miért nem azt. Hát ebben az időszakban, amivel mi most élünk, én úgy érzem, hogy nagyon sok minden nem jó lenne végezni. Hát nem jó lenne politikusnak lenni. Ne gondoljátok, hogy nekik annyira jó dolog ez. Nem jó lenne szövetségi kapitánynak lenni. Nem jó lenne sokszor semminek nem jó lenni, ami ott van a nyilvánosság előtt, mert ott vannak az emberek, és a 90%-ában, ha valaki felrak valamit az internetre, rögtön jönnek a negatív posztok, a negatív hozzászólások. Van egy fiatalkori barátom, ő püspök Horvátországban, egy református valami, de nem azonos a magyarországi református egyházzal. Ő mondott egy ilyen mondatot, azt mondta, hogy ameddig a közösségi média nem volt, fogalmam sem volt, hogy mennyi gonoszság van az emberekben. Ott volt, tehát nem a közösségi médiát kell okolni, nem jó az a hozzáállás, amikor úgy gondolkodunk, hogy régen mennyire jók voltak az emberek, mennyire tökéletesek voltak az emberek, most meg nem. Ott voltak ezek a lehetőségek, vagy ott voltak az emberekben mindig ezek a dolgok, csak nem volt fórum, nem volt lehetőség kiadni magukból az embereknek ezeket a gondolatokat, ezeket a dolgokat. Most viszont ott van a lehetőség mindenkinek a kezébe, és tényleg megtapasztalhatjuk azt, hogy nagyon sok gonoszság ott van, nagyon sok gonoszság felszínre jön, és leginkább a negatív gondolkodásmód az, ami az embereket befolyásolja, ami az embereket irányítja. Látjuk azt, hogy az emberek mennyire foglalkoznak ezekkel a dolgokkal, hogy az ő nézeteiket mások felé túlárasszák, és amikor napi szinten találkozunk ezzel a fajta gondolkodásmóddal, hogy senkinek nem jó semmi. Értitek, ilyen lánc folyamatok vannak az életünkben. Mondok egy ilyen folyamatot, hogy érzékeltessem, hogy mire gondolok. Elmész a henteshez húst venni. A hentes éppen úgy jött az üzletbe, hogy otthon összeveszett a feleségével, te szeretnél szép húst venni, ő belevágja mindent, mert most olyan kedve van neki. Otthon hazamész, hazaviszed a feleségednek, hogy ebből főz, amikor megnézi, ezt hoztad haza, összevesz veled, te összeveszel a gyerekekkel, mert neked is valakivel össze kell veszni, a gyerekeknek már nem marad más, akkor a nagyobbik összevesz a kisebbek belerúg a macskába. És ez a folyamat, amiben élünk, hogy elkap bennünket ez a fonal, és megyünk, és benne vagyunk valamiben, és mi volna, ha megállítanánk ott? Mi volna, hogy egy kicsit másképpen kezdenénk el gondolkodni? És akkor odáig jutunk, hogy elkezdjük megnézni, hogy nekünk hívő embereknek, nekünk hogy kellene gondolkodni egyáltalán. Milyen kellene, hogy legyen a mi gondolkodásmódunk, de előtte még felolvasok nektek egy ilyen wikipédiás dolgot, hogy mit írnak, hogy mi a pozitív gondolkodásmód. Azt mondja, hogy a pozitív gondolkodás olyan mentális és érzelmi hozzáállás, ami alapján kedvező eredményre számítunk, és nem csüggedünk, ha a tervek nem várt módon alakulnak, azt jelenti, hogy újra és újra próbálkozunk, és nem fogadjuk el a vereséget. Na most itt jön megint csak az, amit az elején mondtam, hogy ha nem figyelünk kellőképpen oda ezekre a dolgokra, akkor könnyen átsúszunk abba a téves felfogásba, hogy hát, ha mi hívő emberek vagyunk, akkor mi aztán meg kell, hogy erőszakoljuk a saját értelmünket, és nekünk akkor is mosolyogni kell, meg akkor is minden vidámnak kell, hogy tűnjünk, amikor éppenséggel nem lennénk azok. Hát nem hiszem, hogy erről lenne szó, hanem itt én egy kicsit másikra szeretném terelni a szót. Az igében, az eredeti héber nyelvben a megtérés egy olyan héber szó, hogy shub, ez a szó, shub, ez jelenti a megtérést, és a megtérésnek a definícióját, hogyha megfigyeljük, elismerni és megbánni a bűnt, a gondolkodásmódot megváltoztatni. Na most ez az első része az, azt hiszem, hogy mindannyiunk előtt világos, meg egyértelmű. Ha megtértünk, akkor megbántuk az addigi bűneinket. Nagyon sok embernél a megtérés csak annyit jelent, hogy eddig nem hittem az Istenben, most meg hiszek az Istenben. Hát ha a megtérés csak ennyi lenne, akkor nekem meg se kellett volna térni, mert ugye azzal együtt nőttem fel gyerekkoromtól kezdve, hogy van Isten. Nekem az soha nem volt kérdés, hogy van Isten, vagy nincs. Ha az osztályban mindenki azt mondta az iskolában, amiben jártam, hogy nincs Isten, én akkor is azt vallottam, hogy van Isten, mert ezt én így tanultam. Ha a megtérés csak ennyi lenne, hogy amiben addig nem hittél, elkezdesz hinni, akkor nagyon sokunknak meg se kellett volna térni. De a megtérés ez nem csak ennyi. A megtérés az annyi, hogy a bűnöket, amelyeket addig követtem, azokat elkezdem nem követni tovább, nem tenni tovább, és elkezdek egy másik irányba menni. A szószoros értelmében az a héber szó, az azt jelenti, hogy mész egy úton, és visszafordulsz. Ez a szónak az eredeti jelentése. Aztán a magyar nyelvben ez a megtérés, ez már nálunk olyan, hogy ezt már, hogyha azt mondjuk, hogy megtérés, akkor erre gondolunk, hogy a gyülekezetben valaki megtér. De az eredetiben az azt jelentette, hogy mész egy úton, és visszafordulsz. Hát ameddig nem voltak GPS-ek a kocsijainkban, addig sokszor jártunk így, hogy valamit kerestünk, nem találtuk, vissza kellett fordulni, vissza kellett jönni. Ez a megtérés. Na most a megtérés az a gondolkodás módunkra is hatással kell, hogy legyen. Tehát, hogyha megtérésünk csak annyi, hogy elkezdek az Istenbe hinni, akiben addig nem hittem. Megbántam az addigi bűneimet, amit addig elkövettem, és onnantól kezdve pedig folytatom mindazokat a dolgokat, amelyeket addig éltem, most is ugyanúgy élek, ugyanúgy teszek mindent, csak most az a különbség, hogy gyülekezetbe járok, meg aztán talán még a pénzemből egy kicsit adakozok, akkor ez a megtérés, ez nem biztos, hogy az a megtérés, amit az Isten szeretne, és nem biztos, hogy elégséges ez a dolog, mert a megtérésbe bele kell, hogy tartozzon az, hogy a gondolkodásmódom is meg kell, hogy változzon. A gondolkodásmódom is meg kell, hogy változzon, és hogyha megváltozik a gondolkodásmódom, az pontosan ezekben a dolgokban is meg kell, hogy nyilvánuljon, mert én nem hiszem azt, hogy a keresztény gondolkodásmódba be lehet préselni egy teljesen negatív, teljesen olyan fajta gondolkodásmódot, hogy én mindig a rossz dolgot látom mindenben, és hogyha bárki tesz és bármit, én mindig azt látom, hogy annak ilyen-olyan alattomos szándékai vannak, és mindig a negatív dolgot látom. A megtérésbe bele kell, hogy tartozzon, az én elmémnek a megváltozása, újuljatok meg a ti elméitekben, mondja Pál apostol az ő igébe. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy a megtérésünk a gondolkodás módunkat is meg tudja változtatni. Én nem hiszem el, hogy valaki egy hívő embernek ugyanott kellene folytatni, hogy mindig egy negatív hozzáállású ember volt, és megtér, elkezd gyülekezetbe járni, és ugyanazt folytatja hívő emberként, amit hitetlen emberként is folytatott. És ebben van a dolgoknak a lényege, hogy a megtérésünk az valódi megtérés, az megtérés olyan szinten, hogy a gondolataimat is engedem Istennek, a gondolkodás módomat is engedem Istennek, hogy megváltoztassa, vagy nem. Na most még egy dolgot szeretnék idézni, egy amerikai író a holokausztról mondta, tehát a zsidókkal, ami történt, és nem erről akarok beszélni, csak majd elmondom, miért idézem ezt a dolgot ide. Kurt Vonnegutnak hívták ezt az igét. Azt mondta, hogy tehát a holokauszttal kapcsolatban mondta ezt a dolgot, hogy az emberiség 10%-a kegyetlen minden körülmények között, az emberiség 10%-a könyörületes minden körülmények között, a maradék 80% elmozdítható mind a két irányba. Amikor ezzel a gondolattal így szembe találtam magam, akkor úgy nagyon-nagyon egyet értettem, és tényleg ott előjött, és itt százalékokról lehet vitatkozni, nyilván, hogy ez nem egy tudományos munka, nem egy diploma munka, egy tudományos kutatásnak az eredménye, aztán ez a 10%, ez így pontosan, hogy így van. De a lényeg az, hogy az embereknek egy jelentős része, hogyha most nem erről gondolkodunk, nem a holokausztról, meg nem ezekről a dolgokról, hanem a társadalomról gondolkodunk, amiben élünk, akkor azt kell, hogy lássuk, hogy az embereknek egy bizonyos százaléka az mindenben negatív gondolkodásmódú, a másik néhány százaléka pedig mindenben pozitív gondolkodásmódú, és ez a kettő, ez megpróbálja saját nézeteit mások felé is kivetíteni, és az embereknek a túlnyomó többsége pedig mind a két irányba mozdítható. Tehát ez igaz a politikára, ez igaz egy közösségre, ez igaz egy munkahelyre, a munkában egyik pozitívan áll, a másik negatívan áll, és vannak emberek, akik meg mozgathatok. És akkor mi van a gyülekezette? Hát nagyon remélem, hogy ezek az arányok, ezek a százalékok az Isten gyülekezetében nem 10 ide, 10 oda, meg 80 a középen, hanem a pozitív irányba remélem, hogy sokkal, de sokkal több azok, akik pozitív gondolkodásmódú emberek, de nem mondhatjuk sajnos el azt, hogy a gyülekezetben mindig mindenki pozitív módon gondolkodik, hanem sajnos ott van sokszor az is, hogy a gyülekezetben is ott van az a fajta gondolkodásmód, amikor az emberek negatívan látják a dolgokat, negatívan gondolkodnak, semmi nem jó, ami ott történik. Ott van a másik oldalról az a dolog, hogy az emberek, akik szeretik az Urat, szeretik az embereket, és a jót feltételezik, és a kettőnek a harca megy, és ott van sokszor a többség, akik bármilyen irányba mozdíthatók, és hogyha negatív irányba mozdíthatók az emberek, akkor sokszor negatív dolgok is jöhetnek elő, szakadások, problémák gyülekezeti szinten. Én pedig azt gondolom, hogy a hívő ember, hogyha megtér, akkor abba a kategóriába nem tartozhat, akik mindenben a negatív dolgokat látják. És akkor hol van az a kulcs? Mert azt mondtam az elején, hogy nem szeretnélek arra buzdítani benneteket, hogy itt agykontrollos módszerrel valakinek a saját agyát át kelljen állítani valamire, hogy már pedig én, ha belepusztulok, akkor is nevetni fogok. Tehát nem ez a megoldás. Nem az a megoldás, hogy bármit is úgy kierőszakoljak magamból, hogy akkor se gondolok arra, megyek tovább. Ugye ezek nem működnek, ezek a dolgok. De megoldás mégis kell, hogy legyen, mert az Isten igéje arra buzdít bennünket, hogy a kereszténység az egy pozitív gondolkodás, pozitív gondolkodású dolog. Na most vannak az életünkben olyan helyzetek, amikor valami fölülír valamit, és nem azt érzed, ami van, hanem valami felsőbb rendű dolog felülírja azt, amiben te vagy. Most ez a mondat így, hogy elmondtam, hogyha nem fejtem ki, akkor értelmetlen előttetek, de ki fogom fejteni, úgyhogy nem, megnyugtatlak, hogy nem értelmetlen ez az egész dolog. Van olyan dolog, amikor te elvileg nagyon jól érezhetnéd magad, de nem érzed jól magad. Egy egyszerű példa, bekerülsz a kórházba, 3 napig nagyon beteg vagy, 3 nap után már jó, vagy már jársz az orvos után, hogy doktor úr, engedjen már haza innen, mert én már nagyon jó vagyok, de az orvos azt mondja, még magának 2-3 napot itt megfigyelés alatt itt kell lenni. Kapsz ennivalót, elsőrendű, és induljunk ki a jó dolgokból, mindenki nagyon kedves hozzád, az orvos, az ápolónő, a takarító, mindenki, aki ott van, mindenki nagyon kedves hozzád, de mégis azt érzed, hogy ez nekem itt nem jó, szeretnék hazamenni, ugye? Nem szeretünk ott lenni, egyen se szeretünk ilyen helyen lenni. Felülírja azt, hogy oda vágyok otthonra, és felülírja azt, hogy hiába, hogy jó nekem ott lenni, hogy ellátnak mindennel, amire szükségem van, valami felülírja ezt a dolgot. Vagy fordítva, kicsit menjünk egy ilyen régebbi időkbe, amikor az emberek nehezebben élnek, mint ahogy most élünk. És ott van a sok gyerek, ott van a családban, és a családapa meg elmegy, nehéz fizikai munkát végez, és kap egy zsák valamit, ennivalót, amit a gyerekeinek hazavitt, egy zsák krumplit, és viszi a vállán haza a krumplit a munkahelyéről hazáig, mert hogy még bicikliesen nincs annyira szegény, és a vállán viszi hazafele, és viszi, és már majdnem összeesik, olyan nehéz neki, mert hosszú időn keresztül megy, de mégis nem a fáradtságot érzi, hanem azt érzi, hogy de jó, hogy viszem ezt a krumplit, mert lesz a gyerekeimnek mit enni. Ugye érzitek a dolgot, hogy nem a fáradtság, hogy valami fölülírta ezt a dolgot. Vagy mondok a saját életemből egy ilyen dolgot, hogy valamikor egy évig egy olyan szép helyen éltem, hogy attól szebbet el se tudnék képzelni. Volt ott minden. Hatalmas nagy hegy, vízesés, a forrásból ott bugyogott fel a víz, néha a forrásból ittuk. Este, amikor fent voltunk a hegyen, és amikor végignéztük a környéket, a város, mert mintha Párizsban éltünk, olyan gyönyörű minden volt, és én azt akkor észre se vettem egy éven át. Észre se vettem, teljes ellátásra voltam, nem kellett semmit, hogy fizessek érte, gyönyörű volt minden, és észre se vettem, hogy milyen szép az, hanem amikor hazajöttem, és amikor néztem képeket, volt ez gyönyörű. Tudjátok, miért nem vettem észre? Mert katona voltam. Egyetlen dologra tudtam odafigyelni, hogy a nap végén lesatírozzam azt a napot, hogy az is elmúlt már, hál' Istennek, és jaj, de sok van még hátra. Fölülírta valami. Fölülírta valami Pál apostolnak a börtönben, amikor ott volt, hát ilyeneket képeken láttam, hogy néztek ki ezek a börtönök, amiben Pál apostol ott tengette az ő életét csillással, és Pál apostolnak elvileg nagyon-nagyon szomorúnak kellett volna, hogy legyen, de fölülírta valami az ő szomorúságát éjfél tájba, azt mondja Pál testvér, a Silás testvérnek, hogy figyelj csak, énekeljünk már valamilyen éneket, azt mondja Silás, oda a halottas énekek közül szedjek már valamit. Dehogy a halottas énekekből, a seregek kapitánya Jézus, ő, aki győzelemre vezet minket. Mondjuk, ha én engem kérdeztek, akkor inkább nagy Istenem, de a fiataloknak inkább a sereg kapitány. Pál apostol idős volt, úgyhogy nagy Istenem, az volt ott. Fölülírta valami azt, amiben ő akkor volt. És érzitek, hogy miért mondom, miért fejtem ki ennyire részletesen ezt a dolgot? Mert fölülírhatja valami, ami pillanatnyi könnyű szenvedéseinket, és ez a valami, hogyha fölülírja, ami pillanatnyi könnyű szenvedéseinket, akkor meg fogunk tanulni pozitívan gondolkodni. Akkor pozitív gondolkodásmódú emberek lehetünk, ez pedig az Istenbe vetett hit. Itt az igében azt olvassuk, hogy kimegy 12 ember megkémlelni azt a földet, amit Isten nekik ígért, és 10 úgy jönnek vissza, hogy óriásokat láttunk ott. 10 úgy jönnek vissza, hogy olyan hatalmas nép az, hogy hát mi olyanok vagyunk itt mellettük, mint a kecskegidák, mint a kecskenyák, hát mit akarunk mi ezekkel? És ugyanazt látja két másik ember, és az a két másik ember, amikor látják ezt a dolgot, akkor azt mondják, hogy mi is azt láttuk, hogy óriási emberek vannak ott, hatalmas nép, de az Isten velünk van. De az Isten velünk van. És hogyha az Isten velünk van, akkor mi ezeket az embereket le fogjuk győzni, mert ő a leghatalmasabb. Ezt tudja a problémádat fölülírni, ezt tudja a nézetedet megváltoztatni, ezt tudja a gondolkodásmódodat megváltoztatni, hogyha ott van a hit az életedben. És hogyha ez a dolog, ez tudjátok, hogy működik? Ez nem úgy, hogy elkezdem, és akkor én tudatosan, mint a lovaknak oda teszik a szemükhöz, hogy csak egyenesen előre nézni, csak arra szabad nézni, csak pozitívan kell a dolgokhoz hozzáállni, nem szabad semmi negatív dolgot, semmi rossz dolgot mondani, ez nem oldja meg a problémát. A problémát az oldja meg, hogyha elkezdünk közel kerülni az Istenhez. Hogyha elkezdünk az Istenhez közel kerülni, akkor ezek a problémák megoldódnak, és a lázadás, a zúgolódás helyett jön a hálaadás, és a hálaadás az pedig az, ami az Istennek tetszik. Van egy barátom, egy nagyszerű ember, Istenek embere, ő a Vajdaságban egy Golgota gyülekezetnek a lelki pásztora, színes bőrű ember, magyar lánnyal nősült meg, nigériai származású. Egyszer elhívtam ide szolgálni, itt volt a gyülekezetben, ahol szolgáltam. És én hallottam egy történetet őról, a valakitől, és úgy nem tudtam hova rakni ezt a történetet. Ez a történet pedig az volt, hogy a Nigériának a belgrádi nagykövete egy hívő ember, és hogy ők nagyon nagyszerű kapcsolatban vannak. Olyannyira, hogy még a gyülekezetében, ahol szolgált, még a nagykövet eljött, és ott igét hirdetett. Azon agyaltam, hogy én is voltam sokszor nagykövetsége. Hát ott nem úgy megy, hogy megérkeztem, és akkor a szőnyeget úgy végigterítették előttem, hogy de alig vártuk már, hogy jöjjön, hány cukorral issza a kávét, hanem ott várt ki a sorodat, és majd az ablaknál majd találkozol valakivel, aki minimum úgy fog viselkedni, mintha annak az adott országnak a miniszterelnöke lenne, aki tudja azt, hogy neki hatalmában van eldönteni, hogy neked megadja, ha éppenséggel vízumra van szükséged a vízumot, vagy nem. És ezzel agyaltam, hogy egyáltalán hogy tudott a nagykövettel kapcsolatba kerülni. És aztán megkérdeztem tőle, és azt mondja, hogy annyira kínlódott az állampolgársággal, nem akarták neki megadni az állampolgárságot, és a nagykövetségre kellett, hogy menjen valamiért, és senki nem hallgatta meg, nem tudta az ő igazát kiharcolni, problémáztak velem, minden módon megalázták, és már végső elkeseredésében fogta magát, és írt egy levelet a nagykövet úrnak. Leírt az ő problémát, ez a probléma, egyszerűen nem tudom megoldani, segítsen már. És egy idő után jött neki a válasz a nagykövettől, amiben leírta azt, hogy sikerült a problémáját megoldani, és örültem, hogy segíthettem. Ennyi volt a levél. És ő fogta magát, és válaszolt erre a levélre. Úgy levélbe, úgy pecsét, boríték, nem e-mail, nem elektronikus módon, hanem levélbe válaszolta a nagykövetnek erre a levelére, és megköszönte a nagykövetnek azt, hogy segített neki. Ez volt az ő levelébe. És a legnagyobb meglepetésére erre a levelére is jött a nagykövettől egy válasz, és leírta neki a nagykövet, hogy hány évtizedet dolgozok már a nagykövetségen ilyen-olyan pozícióban, hány éve dolgozom, mint nagykövet, de még soha senki nem állt oda elében azzal, hogy miután segítettem neki, ilyen formában megköszönje ezt a dolgot. És akkor ugye elmondta nekem ezt a történetet, ez úgy azóta is megmaradt bennem, hogy ez mennyire fantasztikus dolog ez, hogy mennyire így működik ez a dolog az Isten népe, így kellene, hogy működjön az Isten népe között ez a dolog, hogy amikor valaki az ő háláját kifejezi valaki iránt, hogy ez mennyire természetes kellene, hogy legyen, és mennyire nem természetes ebben a világban. És a pozitív gondolkodás módú ember az ő háláját, igyekszik kifejezni, és ebben a tudatban, ebben a dologban éli az ő életét, hogy hálás. Hálás. Hálás az Istennek, hálás a testvérekért, a közösségért, hálás azért, hogy gyülekezetbe járhat, hálás azért, hogy hallgathatja az Istennek a beszédét, hálás azért, hogy Isten ad neki egy újabb életet, és ezzel szemben nézzétek meg, hogy az ördög mit csinál az embernek az életével. Mindig a másnak az élete volna a jobb élet. Mindig a másnak az élete lenne az, amiben sokkal jobban érezném magam, ha az ő útját járnám. És nem veszük észre, hogy az Isten megállt bennünket, ott van velünk a mi életünkben, és ezért néha nem várna más, csak egy kis hálát, hogy hálásak legyünk, és az, hogy pozitívan lássuk a világot, ami körbevesz bennünket. Egy történetet fogok nektek elmondani, lassan így az igehirdetésnek a végéhez közeledve. Valamikor régen hallottam ezt a történetet, ez pedig arról szólt, hogy egy embert kiküldtek egy feltörekvő afrikai országba, itt egy cipőgyár kiküldte, hogy cipőket áruljon abban az afrikai országban. És az ember, amikor megérkezett Afrikába, az első reakció, az első dolog, amit észrevett, az az, hogy itt senki nem hord cipőt. És ezzel elkezdett agyalni, hogy én ide jöttem ebbe az országba cipőt árulni, itt az emberek mezítláb járnak. Hát hol fogok én itt eladni csak egy párat, és nem, hogy itten szállítsák ide tonna számra cipőket, hogy én áruljam. Az első dolog az volt, fogta a telefon, felhívta a főnökét, főnök, baj van, hát ide jöttem ebbe az országba cipőt árulni, hát itt mi nem fogunk eladni egy cipőt sem. Azt mondja neki a főnök, gyere haza. Hazament ez az ember, és a főnök kiküldött egy másik embert. Ugyanoda, ugyanarra a helyre, ugyanazzal a feladattal. Ez az ember is elmegy oda, és szétnéz, és látja az embereket, nincs senkinek cipő. Egy fantasztikus lehetőség. Hát itt mindenkinek cipőre van szüksége. Hívja a főnököt, főnök, ne spóroljon a cipőkkel, küldje ide nekem, hát itt nincs senkinek cipője. Itt mindenkinek cipőre van szüksége. Hát a kétfajta gondolkodásmód között nagyjából ez a különbség. Nagyjából ennyi, egy kicsit kisarkítva ez a történet, de mi hívő emberek, én azt látom, hogy mi hívő emberek nagyon sokszor ebbe a csapdába esünk bele, és itt veszítjük el a harcunkat a világi emberekért, azért, hogy emberek megtérjenek, és az Úrhoz jöjjenek. Mert mit látunk mi hívő emberek? Azt látjuk mi hívő emberek, hogy a bűn az egeket veri. Azt látjuk, hogy az embereknek nincs szükségük az Istenre. Ugye ezt látjuk? Az evangéliumot akarjuk megismertetni az emberekkel, és azt látjuk, hogy hiába mondod, mert nem akar megtérni, mert bűnös a világ, mert elfordulnak az emberek. Látjuk nyugatról a példákat, hogy a templomokat átalakítják diszkókká, meg kocsmákká, meg minden, és azt mondjuk, hát most egy ilyen világban is beletörődünk ebbe a dologba, hogy azok az értékek, amelyek régen voltak, azok már nem működnek, azok már nem értékek, nem kell itt a kereszténység senkinek. Egyszer az egyik lelkipásztortól hallottam ezt a dolgot, hogy volt egy néni a gyülekezetben, aki mindig úgy imádkozott, vagy úgy szokott imádkozni, elkezdte az ő imáját, hogy Uram, olyan nagy az ördögnek a munkája, olyan hatalmas az ördög munkája. Már azt mondja, el kellett vele beszélgetni, hogy testvérnő, mi nem azért jöttünk a gyülekezetbe, hogy az ördögöt dicsérjük. Mi azért jöttünk, hogy az Úrnak elmondjuk, hogy ő milyen nagy. És nagyon sokszor ezt látjuk az életünkben, nagyon sokszor ez a dolog van ott a mindennapi életünkben, hogy az evangélium az egy falra dobált borsó, ne dobjátok a kincseiteket a zebeknek, meg stb. Látjuk az igéből sok-sok, mind az igével is alá lehet támasztani sok ilyen dolgot, és akkor eljutunk arra a szintre, hogy belterjessé válunk, mert nincs itt szüksége senkinek az evangéliumra. Testvérek, a világnak szüksége van az evangéliumra. És az igében azzal megírva, hogy a teremtett világ sóvárogja, várja az Isten fiainak a megjelenését. Mi pedig az Isten fiai vagyunk, te meg én. Akármennyire is nem így tűnik ez nekünk néha, amikor a hétköznapjainkat nézzük, de mi az Istennek a fiai vagyunk, az Istennek a gyermekei vagyunk, és minket vár a világ, a teremtett világ, hogy megjelenjünk, és szembesítsük azzal őket, hogy van megoldás, van minden problémára van megoldás, és az ember életének a legfontosabb dolga az, hogy megismerje az Istennek a szeretetét, az Istennek a kegyelmét. Fontos dolog az, hogy pozitívan gondolkodjuk. Fontos dolog az, hogy átbillenjen a mi életünk arra, hogy igen, én nem mindig a rossz dolgot akarom látni mindenben, hanem azt akarom, hogy lássam a dolgokat, lássam az Istennek a királyságát, ami először csak egy mustármagnyi volt, és utána pedig hatalmas fává növekedett. És a mai világban, a mai időkben, amikor az emberek talán sokszor elfordulnak az Istentől, pontosan ez az, ami ott van bennünk, hogy mi megtapasztaltuk az Istennek a szeretetét, megtapasztaltuk az Istennek a és azt akarja Isten, hogy az ő tanúi legyünk, és azt akarja Isten, hogy ezt hirdessük az emberek felé. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönöm neked a te szeretetedet, köszönöm neked a te kegyelmedet, és köszönöm neked, hogy te tanítasz bennünket arra, hogy ne a világi gondolkodásmód szerint gondolkodjunk, ne a világ gondolkodásmódja szerint éljük a mi életünket, hanem az a gondolkodásmód szerint, ami tőled van. Tőled pedig az, hogy te is, amikor az ember a bűnben volt, amikor az ember a bűnbe esett, akkor nem azt tetted, hogy láttad a bűnnek a súlyát, és azt mondtad, hogy akkor elfordulok, mert ilyen az ember, hanem a legrosszabb pillanatokban, a legnehezebb pillanatokban is azt látjuk az igében, hogy te a kegyelmeddel fordultál az ember felé. A pozitív gondolataid voltak az emberrel szemben, ez pedig az, hogy menekülhet meg az ember az ő bűneitől. Ezt tetted te is, amikor itt jártál a Földön, Úr Jézus Krisztus. Ezt tetted mindig az emberekkel, hogy odaálltál és ott voltál, és mindig megpróbáltad a lehető legtöbbet, a legjobbat kihozni. Arra kérlek téged, hogy a te néped hadd legyen pozitív gondolkodásmódú. Hadd legyenek pozitív gondolataink, hogy ne a rosszat lássuk egymásban, ne a rossz dolgokat, ne tartozzunk azokba az emberekbe, akiket ide is lehet irányítani, meg oda is lehet irányítani. Szeretnénk azok közé tartozni, akik minden körülmények között pozitívan gondolkodnak, és minden körülmények között pozitív módon állnak a dolgokhoz. Köszönöm neked a Jézus Krisztus nevében, hogy jöhettünk elébed. Amen. Neked énekeljünk.